Entonces, haces, ya.
Oké. Na. A felvétel kedvéért adtam egy címet is ennek, Négy király története, úgyhogy majd ennek kapcsán lehet elnevezni a felvételt. Most éppen párhuzamosan olvasom az Új és az Ószövetséget, és az Ószövetségből éppen a Kettő krónikáknál tartok, és néhány kifejezetten izgalmas és érdekes dolog az, amivel szembesültem, és gondoltam, ezekből hozok nektek. Próbáltam nem túl bőlére ereszteni, hanem tényleg a lényegre koncentrálni, úgyhogy Négy királyról fogok szólni nektek, és kezdjük egy kis izével. Ugye Dávidnak a fia volt Salamon, és Salamon után ott négy kérdőjel van, úgyhogy szeretném kérni szépen, hogy segítsetek, ki volt az a négy király, aki Salamon után kiuralkodott? Roboám, igen, nagyon jó, köszönöm. Roboám után kiuralkodott, tudja valaki? Nem csak tegnap láttam, amikor éppen a PPT-t készítettem, úgyhogy... De egyébként de azt nem úgy is tudta, tehát, hogy... De tudom, innen, eddig még általában tudják az emberek. Na, innen. Na, tipp? Nem. A betűs? A Abia király. Abia király után esetleg valaki? Nem? Nem? Oké. Okay. Egyetemen erre azt mondják, hogy is, ahogy kórusban mondjátok. Ászá. És Ászá után pedig volt még egy király, az ő fia, Jósáfát. Utána, ma reggel olvastam, hogy utána, aki jött, ő szintén példa, de ő már inkább negatív példa, aki utána jött király. De ők nagyon érdekes királyok. És örülök, szeretnék egy pár dolgot mondani nektek, így megnéznénk az igéből. Bocsánat, tehát Roboámmal kezdve, tehát az úgy négy, tehát hogy Roboám, Abia, Ászá, Jósáfát. Elnézést, nem volt egyértelmű. És érdekes, ugye a Kettő krónikákban olvasom ezeket. Én, ugye a Kettő krónikák az a Kettő királyok után van, és ugye az Egy királyok, Kettő királyok, illetve az Egy krónikák, Kettő krónikák ugyanazokat az eseményeket írják alapvetően, de egy picit másképpen. És ezt nekem még úgy tanították a Biblia iskolában, ahol jártam, hogy a királyok könyve, vagy könyvei az emberi szemszögből mutatja be a történeteket, a krónikák könyvei pedig Isten szemszögéből mutatja be. Úgyhogy nagyon érdekes, így van egy-egy elhintett mondat, amiből rengeteget lehet tanulni a krónikák könyvében. Úgyhogy megnézzük a történetüket, és nézzük meg, hogy mit tudunk tanulni belőlük. Egy picit a kontextusról, még mielőtt belemennénk. Tehát mi ugyan nem egy királyok vagyunk, nem egy király vagyunk, aki egy országot vezet, és nem éppen csatára készülünk egy szomszédos országgal, de olyan szempontból viszont igenis, tehát királyok vagyunk a saját életünk felett, illetve befolyásunk van a környezetünkre. Tehát ilyen szempontból mindenkinek van befolyása másokra, elsősorban saját életére, és ugyan nem vagyunk, legalábbis a mai nap biztosan nem megyünk ki a csatatérre egy karddal harcolni, de egyébként az ige azt mondja, hogy küzdelemben állunk, tehát hogy a sötétség és a világosság erői összeütköznek itt ezen a földön. Péter írja azt, hogy ellenségetek az ördög, mint egy ordító oroszlán jár kell, keresve azt, hogy ki nyeljen el, tehát az ördög próbálkozik, és ezt nem kell bemutatni senkinek, ebben a világban él. Mindenki tudja, hogy az ördög próbálkozik. És ez már elhangzott, tehát mondhatjuk azt, hogy nekem ez nem tetszik, de ez nem azt jelenti, hogy akkor nincs küzdelem, van küzdelem, csak max, te nem küzdesz. Tehát ellensége van dolgunk, lehet maga az ördög, lehet, hogy emberek, akik odaadják magukat, hogy az ördög használja őket, sajnos mindig akad olyan ember, aki hajlandó együttműködni az ördöggel. Na, ez csak a kontextus, jó? Tehát, hogy mert egy király mit csinál, meg hogy a harcmező, mi történik, mi közünk van hozzá, azért van közünk hozzá, tehát tanulhatunk ezekből. Fussunk neki, jó? Roboám kapcsán szeretnék néhány dolgot mondani. Tehát ugye Roboám volt Salamonnak az a fia, aki örökölte tőle az országot, és azt látjuk, hogy Roboámnak egy ilyen nagyon fura kapcsolata volt Istennel, így hol vele járt, hol nem járt vele, hol jót csinált, hol nem jót csinált. és nem volt egy következetes abban, ahogyan élt. Tehát még annyira sem, mint más király, mert általában, mint Salamon is az elejét, tehát így egész életében ilyen egy szép istenneljárás látunk, és akkor végén ugye ott van egy bukás, egy elbukás. A Robámnál ilyen ding-ding-ding-ding-ding, így jobbra-balra, tehát én ezt látom. Ugye a Kettő Krónikák 10, nem olvasok föl rengeteg izét, tehát lehetne. Ugye a történet úgy kezdődik, Robám király lesz, és oda mennek hozzá a nép, hogy könnyítse a terhüket, mert hogy Salamon iszonyat nagy adókat vetett királyuk, és hogy hát segítsen, vagy könnyítsen a terhükön. És akkor Robám azt mondja, adjatok 3 napot, jó, gyertek vissza. És Robán meghallgatja az idős tanácsadóknak a tanácsát, akik azt mondják, hogy de igen, hogyha most engedsz a népnek, akkor örökké szolgálni fognak téged, viszont ott voltak a fiatal tanácsadók mellette, akik azt mondták, hogy mutasd meg neki, hogy te vagy itt a legény a gáton. És Roboám a fiatalokra hallgat, visszajön a nép, azt mondja nekik, hogy ha azt mondja, gondoljátok, hogy édesapám nehéz volt vele, akkor velem még nehezebb lesz. Az én kis ujjam vastagabb lesz, mint az édesapámnak a dereka. És mit reagálnak erre? Azt mondja, hogy semmi közünk hozzád. Semmi közünk. Jó, Izrael, mindenki menjen haza, ezzel az emberrel semmi dolgunk többé, és itt szakadt ketté az ország. Tehát igazából Júda és Benyámin marad Júda királyságával, és a többi törzs pedig külön szakad, és Izrael onnantól kezdve nem egy, mondjuk úgy, nem egy sikersztori. Tehát, hogy körülbelül szerintem egy, hát mint fehér holó olyan a jó király, akiük volt. És az első dolog, amit szerintem ebből lehet látni, hogy Robám nem hallgatott az idősebbek tanácsára, csak a fiatalabbak szavára adott. És ugye ez bevitte őt a susnyásba. Tehát, hogy pórul járt ezzel. Kikerestem néhány ige szakaszt, a példabeszédek rengeteget szól erről. Hallja ezt a bölcs, hát a legelején van már a példabeszédeket, és növelje tudását, és az értelmes, helyes tanácsokra tegyen szert. 11-14, ahol nincs vezetés, elvész a nép, a sok tanácsadó pedig győzelemre visz. 12-14, a bolondnak útja helyes a maga szemében, de aki elfogadja a tanácsot, az bölcs. 16-22, meghiúsulnak a tervek, ha nincs tanácsadás, de van előrehaladás, ha sok a tanácsadó. 24-6, okos vezetéssel nyerhetsz háborút, és a győzelemhez hozzásegít a sok tanácsadó. És ha megnézitek, háromnál is azt írja, hogy sok tanácsadó. És én azt látom, hogy az igazán bölcs ember az több tanácsot meghallgat. Mert minél többféle embernek meghallgatja a tanácsát, annál jobb döntést tud hozni utána. Mert mindenki valamennyi szegletét látja az igazságnak, de a különböző szempontokból össze lehet rakni, hogy igazából ebben is igaza van neki, meg abban van igaza. Tehát az ige azt mondja, hogy a sok tanácsadó az a jó. És ott volt, tehát hogy Roboám meg csak a fiatalokra hallgatott, és körülbelül ignorálta azt, hogy mit mondtak az idős tanácsadók. És nem jó döntés hozott. A középső az meg önmagában egy gyöngyszem, hogy a bolondnak útja helyesen maga szemében, de aki elfogadja a tanácsot, az bölcs. Tehát eleve mindannyiunknak fontos az, hogy a tanácsot megfogadjuk. Tehát az, aki azt mondja, hogy nincs szükségem tanácsra, én tudom, hogy köszönöm szépen. Az igaz mondja, hogy a bolondnak útja helyesen maga szemében. És azt hiszem, hogy ezt hangozzon el, nem azért, mert bárkire rá akarok szállni, de jellemzően ugye a fiatalokról szokták mondani, hogy van is ez a mondás, hogy amikor még fiatal az ember, akkor még tudja mindenre a választ, de aztán, amikor felnő, addigra már nem. Tudom, hogy amikor fiatal az ember, akkor keresi magát, de mégis hallgassátok meg, kedves fiatalok, hallgassátok meg másoknak a tanácsát, meg a véleményét, az idősebbnek a véleményét. Egy pár évtizeddel többet lehúztak itt ezen a földön, láttak dolgokat, megtanultak dolgokat, amik ugyanazok lesznek a ti életetekben is. Jaj, jaj. Igen. Így van, így van, így van, így van. Köszönöm szépen. Oké. Menjünk tovább. A 11-es fejezetben olvassuk azt, hogy Júdának a királyságát hogyan alakítja, kialapítja meg Roboám. és ő tök jól indul a 11-es fejezetben Róbán, mert elszakad a 10 törzs Izraelnek, mit csinál? Na, akkor háborúba előkészíti a hadsereget, neki indulnak, és megjelenik egy proféta, és azt mondja neki, ezt föl is olvasom, az Úr pedig így szólt Semajához, az Isten emberéhez, mondd meg Roboámnak, Salamon fiának, Júda királyának és az egész Izraelnek, Júdában és Benyáminban, hogy ezt mondja az Úr, ne menjetek föl és ne harcoljatok testvéreitek ellen, térjetek vissza mindenki a maga házába, mert én tőlem lett ez a dolog. És engedtek az Úr szavának, és visszatértek, ahelyett, hogy Jeroboám ellen mentek volna. Tehát Roboám, tehát azt úgy elképzeljétek, ott van több százezer katona, mindenki már úgy felspannolva, hogy na megyünk, és akkor így, na, akkor mégsem megyünk. Akkor szépen mindenki haza. És azért ez egy szerintem tök jó példa. Tehát például tök jó példa arra, hogy Roboám hibát követett el, amikor nem hallgatott az idősebbek tanácsára, és úgy reagált, ahogy. És egyrészt tök jó példa, nem kell hibát hibára halmozni, ha az ember elkövetett egy hibát, lehet utána jól dönteni. Tehát nem determinálja egy rossz döntés a következő rossz döntést, lehet utána jól dönteni, ahogyan Roboám is tette. Illetve egy ilyen helyzetben ez tűnhet úgy, hogy Roboám gyáva megfutamodik. De én azt gondolom, hogy Roboámnak ez egy tök jó jellemvonás, karaktervonás, ami megmutatkozik, hogy erre is képes. Képes megváltoztatni a döntését, képes megváltoztatni nagy mértékben, hogy milyen irányba megy. Ez egy nagyon jó karaktervonás. Úgyhogy itt Roboámnak megmutatkozik, hogy ő milyen jellem. És egyébként azt látjuk, hogy Izrael Istentől elfordul, Roboám alatt Júda királysága Isten mellett marad, és aztán egyébként Izraelbe elkezdenek átszökni az emberek, léviták, papok, de mindenki, aki Isten szerint akart élni, Izraelből átszökött Júdába. Úgyhogy ez így kialakult. Aztán a 12-es fejezetben felolvasom az elejét. Ide nekem az van időben fölé, hogy az egyiptomi fáraó hadjárata Roboám ellen. Elejét olvasom. Mikor pedig Roboám megszilárdította királyságát, és megerősödött, elhagyta az Úr törvényét, és vele együtt az egész Izrael. Azért Roboám királyságának 5. esztendeiben felvonult Sisák az egyiptomi király Jeruzsálem ellen, mert hűtlenné váltak az Úrhoz. Az első dolog, hogy mi történt? Megszilárdult a hatalma, jól mentek a dolgok. És mi történt? Elhagyta az Úrnak a törvényét. És azt hiszem, ez egy fontos lecke ebből, hogy a jellemednek az egyik legnagyobb próbája, tehát a legnagyobb próbája, amikor a dolgok jól mennek. Mert amikor az ember úgy sarokban van szorítva, akkor nyilván Istenhez kiált, mint ahogy ezt látni is fogjuk, voltak sarokba szorítva. De amikor a dolgok jól mennek, akkor mit csinálsz? Akkor mit csinálsz? Ez sokkal jobban próbára teszi az embernek a jellemét. Akkor is Istent keresed? Akkor is ő az első? Mit csinálsz, amikor jól mennek a dolgok? Roboám elhagyta az Úrnak a törvényét. Hogy miért? Erre mindjárt majd a végén visszatérünk, mert ezt Isten válaszolja meg ezt a kérdést. És itt is azt olvassuk, hogy egy prófétát küld az Úr, Roboám királynak, aki megdorgálja. Ezt föl is olvasom. Akkor Semajá proféta odament Roboámhoz és Júda fejedelmeihez, akik Jeruzsálembe gyűltek össze Sisáktól való félelmükben, és így szólt hozzájuk. Ezt mondja az Úr, mivel ti elhagytatok engem, én is Sisák kezébe hagylak jutni benneteket. Pont. És a 6. vers, akkor megalázták magukat Izrael fejedelmei és a király, és azt mondták, az Úr igaz. Én azt hiszem, hogy Istennek a kedvessége mutatkozik meg abba, hogy megdorgálta őket. Hogy küldött egy prófétát, aki azt mondta, hogy figyeljetek, ez így nem jó. Ez így nem jó. Mert addig csak féltek, de megoldás nem volt, csak félelem volt. És Isten szólt nekik, hogy figyelj, ez a probléma. Ez a probléma. Isten kedvessége mutatkozik meg abba, hogy megdorgálja őket, figyelmezteti őket. És ez meg Roboámnak a karaktere, hogy ők viszont erre reagált. Erre ő válaszolt. azt mondták, hogy az Úr igaz, akkor megaláztak magukat Izrael fejedelmei és a király, és ezt mondták, az Úr igaz. Hú, mennyire fontos ez, Istennek igazat adni. Azt mondani, hogy ő igaz, én vagyok a hibás. A megtérés ezzel kezdődik. Istennek van igaza, nekem nincs igazságom. Ugye Isten az alázatosokat fölemeli, a kevélyeknek ellenáll. Az alázatos mondja azt, hogy Isten igaz. Isten igaz. És hogyha én nem értek vele egyet, akkor nekem van problémám, nem Istennek. Úgyhogy Roboám erre reagált. És azt hiszem, hogy ez ma is igaz, hogy Isten szól hozzánk, szól hozzád, figyelmeztet téged, hallgass meg őt, és reagálj arra, amit mond. Azt hiszem, ebből ezt megtanulhatjuk. És akkor nézzük meg, hogy mit mond az ige, hogy mi volt Roboámnak az alapvető problémája. És ezt ki is emeltem, ezt a verset. A 12-es, 2 Krónikák 12-14-ben olvassuk ezt, hogy ő gonoszul cselekedett, vagy gonoszt is cselekedett, mert nem kereste elhálatotos szívvel az Urat. Megnéztem pár másik fordítást a King James Bibliában, ott az van, hogy nem készítette elő az ő szívét arra, hogy az Urat keresse. A szívvel van a probléma. Roboámnak a szívével volt a probléma. Mivel nem figyelt oda a szívére, ezért ment jobbra-balra. Egyszer az Urat, másszor nem az Urat. Nem figyelt a szívére oda. Pedig ezt is már többször hoztuk fel, ezt az ige szakaszt, például Beszédek 4.23, minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szívedet, mert abból indul ki az minden élet. Az ember szíve, és kigyűjtöttem még egy, az Új Szövetségben, ugye Jézus a magvető példázatánál mondja, hogy a tövis közé esettek azok, magok, akik meghallgatták az igét, de elmenve az élet gondjai, gazdagsága és élvezetei megfojtották az bennük, és nem hoztak gyümölcsöt. Szerintem ez ugyanaz. Ez ugyanaz. Roboámnak ugye jól mentek a dolgai, mert hogyan került ő hatalomra? Tehát Salamon, ugye, akinél nem volt gazdagabb, meg bölcsebb király, elképesztő gazdagságra tett szert, ezt így az ölébe kapta Roboám. Ez aztán egy jó karakterpróba. Mit csinál ezzel? Vagy amikor megszilárdul a királyság a Roboámnak, mit csinál ezzel? Én azt hiszem, hogy ez a probléma, hogy az ő szívében is tövisek voltak, amik megfojtották az igét. Nem csak gondok, itt ugye az ő esetében gazdagság, élvezet. Megfojtotta az igét, és nem hozott gyümölcsöt. Nem figyelt oda a szívére, nem készítette az ő szívét arra, hogy Istent keresse. Ez volt az ő problémája. És legyen ebből számunkra a tanulság, hogy készítsük a szívünket arra, hogy keresse az Urat. Hogy érzékenyen tartsuk őre, hogy akarjuk őt jobban érteni, jobban ismerni, jobban vele járni. Figyeljünk oda a szívünkre. Menjünk tovább, mert 4-ből 1 stigula. Következő Abijá királynak a története, aki egyébként rövidebben szól róla az ige. Igazából egy fejezet van csak róla, 13-os fejezet. És igazából egy nagy csatát látunk, de nagyon érdekes ez, hogy mi történik. Ugye Jeroboám volt a király Izraelben, és háborúztak egymással. És egy nagy csatát olvasunk, ahol azt írja, hogy Abijának volt 400 ezer embere, és Jeroboámnak meg 800 ezer embere. Tehát konkrétan kétszer akkora volt a hadserő, akivel szembe állt, és fölsorakoztak egymással szemben. Próbáltam egy képet keresni, hogy ez ilyen, hát nem annyira látszódik, egy ilyen nagy hadsereg, de egy festmény középkori ézi hadseregről, hogy képzeljük el, hogy kétszer annyian vannak ott velünk szemben. És Abijánál semmi, tehát azt, hogy félne, nem látom. Sőt, konkrétan felolvasom nektek, hogy mit mond mit mond neki, kiáll a Béján, nem, inkább olvasom az igét, az a legjobb. 13.4-es versről. Akkor felállt Abijá a Cemáraim hegyen, amely Efraim hegységében volt, és így szólt. Szembenézett azzal, amit ott láttok, tehát kétszer annyian, mint ők. És így szólt. Hallgassátok meg szavamat, Jeroboám és egész Izrael. Nem kellene-e tudnotok, hogy az Úr Izrael Istene Dávidnak és fiainak adta a királyságot Izrael felett örökre, sószövetsége által? Mégis fölkelt Jeroboám nevelt fia Salamonnak, Dávid fiának a szolgája, és az ő ura ellen támadt. Azután haszontalan emberek Beliál fiai gyűltek hozzá, akik ellene szegültek Roboámnak, Salamon fiának, amikor még Roboám gyermek és félénk szívű volt, és nem tudta megvédeni magát velük szemben. És most azt gondoljátok, hogy ti ellenállhattok az Úr királyságának, amely Dávid fiainak a kezében van, mivel sokan vagytok, s veletek vannak az aranyborjak is, amelyeket Jeroboám öntetett nektek, Istenek gyanánt. Nem ti űztétek el az Úr papjait, Áron fiait és a lévitákat? És nem ti szereztetek magatoknak papokat, mint más ország népei, mert bárki, aki eljött egy fiatal bikával vagy hét kossal, hogy felavassák, papja lett azoknak, akik nem Istenek? Mi azonban megmaradtunk az Úr, a mi Istenünk mellett, akit mi nem hagytunk el. A papok pedig Áron fiai az Úrnak szolgálnak, és a léviták is végzik munkájukat. Minden reggel és minden este égő áldozatot és füstölő áldozatot mutatnak be az Úrnak, és gondot viselnek arra, hogy kenyér kerüljön a tiszta asztalra, és az arany mécses tartó mécseseit meggyújtják minden este. Mert mi megtartjuk az Úrnak, a mi Istenünknek a rendelését, ti pedig elhagytátok őt. Azért íme Isten mivelünk van vezérgyanánt, és az ő papjai a riadókürtökkel, hogy ellenetek kürtöljenek. Izrael fiai, ne harcoljatok az Úr ellen, atyáitok Istene ellen, mert nem lesztek szerencsések. Ott áll egy kétszer akkora hadsereggel szembe, és azt mondja, azt gondoljátok, hogy ti ellenállhattok az Úr királyságának? Azt gondoljátok, hogy nyerhettek? És végén ezzel fejezi be, hogy ne harcoljatok az Úr ellen, atyáitok Istene ellen, mert nem lesztek szerencsések. Tehát így az arcában mondja kétszer akkor a seregnek, hogy a ti érdeketekben szólok, hogy ne akarjatok küzdeni, mert itt veszíteni fogtok. Mondom. Hogy ezt így próbálom elképzelni, az úgy egy tök jó példa számomra, hogy mennyire bízott Istenben. Tudta, hogy Isten vele van, és bízott benne. Nem tudom, mikor volt? Linzben 2004-ben volt egy IFS konferencia. Nem 2010-ben volt a linci IFS konferencia? Vagy 8? Azon gondolkozom, hogy szerintem miatt már külföldön voltunk. Na, ott volt egy előadó, szerintem nekem úgy emlékszem, hogy egy bolgár úriember, mert nem emlékszem nevére. Ő mondott egy sztorit, amire emlékszem mai napig, és ez tényleg így történt. Legalábbis ezt ő így mondta. Tehát, azt hiszem, a történet valamilyen ázsiai országban, ott közép-ázsiai országban játszódik, hogy volt egy üzletember, akinek volt valamilyen vállalkozása egy nagyvárosban, és a maffia besétált hozzá egy nap. És leültek vele szemben, egy hívő üzletember, bocsánat, az elég, egy hívő üzletember volt, leült vele szemben a maffia, és akkor így közölték vele, tudjátok, hát ebben a városban sok veszély leselkedik, és igazából védelemre van szükséged. Úgyhogy ha nekünk ennyi pénzt adsz, akkor biztonságban leszel, akkor védelemben. És ez a fickó csak ennyit mondott nekik, hogy nincs szükségem a ti védelmetekre, mert valaki olyas valakinek a védelmében vagyok, aki nálatok hatalmasabb, erősebb. Istenre utal, de a fickók nem bárták meg, hogy kifejtse, úgy eltűntek, mint a sic, tehát de annyira tetszett ez a történet, hogy nyilván ők a félelemből azt hitték, hogy itt a másik mafiának van a izéje. Isten védelmében volt ez az ember. És számomra ez a tanulság az ő történetéből, a Bia történetéből, hogy az Úr vele van, és benne bízott. És tanuljuk meg ezt szerintem tőle, hogy az Úr velünk van. És bízunk benne. Bíz benne, mert veled van. Pál apostol mondja a Róma 8.31-ben, mit mondjunk tehát ezekre, ha Isten velünk, ki lehet ellenünk. Ez volt a Bia királynak a hozzáállása. Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk. És aztán mi történt? Nézzük meg a történetnek a végét. Ez így többször visszatér, hogy az Úrhoz kiáltottak. A 14-15-ös verset olvasom föl. Tehát katonailag nézve nem úgy alakultak a dolgok, ahogy az jónak tűnt volna a Biának. Jeroboám pedig lest vetett ellenük, hogy hátuk mögé kerüljön, és ilyen módon a sereg ott volt Júda előtt, hátuk mögött pedig a lesben állók. Látva pedig a judaiak, hogy íme elől is, hátul is megtámadták őket, az úrhoz kiáltottak. A papok pedig megfújták a kürtöket. Kiáltottak hát Júda férfiai, és amikor kiáltottak, Isten megverte Jeroboámot és az egész Izraelt Abijá és Júda előtt. És Isten fiai, és Izrael fiai menekültek Júda elől, de Isten a kezükbe adta őket. Ezt még egy pár szor látni fogjuk. Istenhez kiáltottak, és ő közben vonatkozott. És így győztek. Egy másik történet, ami erről eszembe jut. Említettem nektek a Vinyárd gyülekezeteknek az alapítója, John Wimbert. Ő neki van ez a mondása, hogy az, hogy Isten segíts, az egy nagyon jó imádság. Tehát, hogy így, ez egy ilyen nagyon lényegre törő és nagyon jó imádság. Vagy amiről szintén meséltem nektek, a Watfordi utca misszió, igazából egy Healing on the Streets modellt alkalmaztunk, használtunk, és annak a kitalálója, megalkotója egy Mark Marx nevű vinyárdos úriember, és akkor ez volt az ő sztoria, hogy egyszer elment azért, hogy egy boszorkányért hívták, hogy imádkozzon, hogy megszabaduljon. És elment hozzá, és azt mondja, hogy így az a boszorkány lehajtotta a fejét, így a haja, így a arcát is eltakarta, és így, de imádkoztak érte, és akkor az a boszorkány a nő annyit csinált, elkezdett így hátrálni. Ott volt egy asztal mögötte, fölkapott egy orlót, és aztán így előrántotta. Azt mondja, hogy elég gyorsan történtek a dolgok. Az ő imádsága ebben a helyzetben úgy hangzott, hogy ennyi volt az imádsága. Azt mondja, hogy az olló erre repült, a nő meg arra repült, a falnak csapódott, és megszabadult. Tehát, hogy de ennyitől, ennyi. Úgyhogy a rövid imádságok azok nagyon imádságok. És tudd, hogy az Úr veled van, és bízál ő benne. Na, menjünk tovább. A Ászá király. Ászá nagyon jól kezdi az Isten eljárását, az uralkodását. Olvasunk a 14-es fejezetben arról, hogy Etiópia fölvonult Júda ellen háborúzni. Egész elképesztő, ki akartam keresni, nem kerestem ki. Azt írja az ige, hogy 1 millió katonával vonultak föl. Én nem tudom, hogy Magyarország hadserege most hány főből áll. Gondolom, ilyen néhány tízezer lehet. 27 ezer? 27 ezer. 7 ezer. Jó. Ja, értem. Oké. Hát akkor ezért van szükség a NATO-tagságra ezek szerint. 1 millió katona vonult föl Júda ellen. Egyébként Ászának meg 580 ezer harcosa volt, azt írja az ige. Úgyhogy megint beraktam ezt a képet, megint jön egy körülbelül kétszer akkora sereg, csak most 1 millió, tehát így elleptek mindent. És ráadásul az érdekes, hogy ez a hadsereg akkor jött, amikor mindent jól csinált Ászá király. Tehát ő Istennel járt, őt kereste. Rehoboám ellen akkor vonult fel Egyiptom, amikor rosszul csinálta a dolgokat. Tehát, hogy mind a kettőre van példa. Tehát az, hogy jön az ellenség, az nem attól függ, hogy én jól vagy rosszul csinálom a dolgokat. Mind a kettőre van példa. És felolvasom a 14-es fejezetnek ezt a pár versét, tízessel kezdem. Kivonult ellenük az etióp Zera 1000-1000 ember, 1000-1000 emberrel, és 300 harci szekérrel, és megérkezett Márisa alá. Kivonult ellene Ászá is, és viadalhoz készültek a Cefatá völgyben, Márisa mellett. Akkor így kiáltott Ászá az Úrhoz, az ő Istenéhez. Megint kiált az Úrhoz. Megint. Ez visszatérve elem. Ó, Uram, nincs olyan, mint Te, mert meg tudod segíteni az erőtlent a sokaság ellenében. Segíts meg minket, ó mi Úrunk, Istenünk, mert benned bízunk, és a Te nevedben jöttünk a sokaság ellen. Ó, Uram, Te vagy a mi Istenünk, ember ne vegyen rajtad erőt. Megverte ezért az Úr az etiópokat, Ászá és Júda előtt, és elmenekültek. Tehát megint az Úrhoz kiáltottak. Isten, segíts! És ami nekem ebben szemet szúr, hogy amikor szembenézel valamivel, akkor nem veled küzd az a valami, hanem az Úrral. Ezt látom Abiánál is, meg Ászánál is. Tehát nem azt mondja, hogy ne küzdjél velem, hanem ne küzdjél az Úrral. És ha az Úr veled van, akkor ha valaki veled akasztja össze a bajszát, akkor az Úrral akasztja össze a bajszát. Ugye azt mondja, hogy nem raktam ki, azt hiszem, ezt az igét, hogy hol volt? Igen, ember ne vegyen rajtad erőt. Ez egy kicsit ilyen furcsa megfogalmazás, de igazából az, hogy ember ne győzzön már le téged, Istenem. Mert ő azonosította saját magát. Tehát ő tudta, hogy ő Isten népe. Nem azt mondja, hogy Istennel azonosította magát, ő tudta, hogy Istenhez tartozik. Mint ahogy szerintem a mi gyerekeink is tudják, hogy ha betör valaki hozzánk, és velük akar valamit kezdeni, akkor ott fog, az illető velem fogja szembe találni magát. Az más kérdés, hogy én mit tudok csinálni, de nyilván, hogyha valaki hozzám tartozik, akkor minden eszközömmel meg fogom védeni. Meg az Úrral. Nagyon jó, nagyon jó. Te figyelsz, tök jó. Így van. Tehát amikor... És ez egy attitűd. Ez egy attitűd. Szerintem ki is mondta itt elsze. Lehet, hogy itt nem jön ki ebből a szövegből, de ki mondta, hogy mi benned pihenünk meg, mi benned bízunk, mi megpihenünk benned. És ugye ezt írja a zsidókhoz írt levél is, hogy mert aki bement az ő nyugodalmába, Istennek a nyugodalmába, az maga is megnyugodott cselekedeteitől, mint Isten is a magáitól. Tehát amikor bemegyünk Istennek a nyugalmába, Isten küzd helyettünk. Ugye ez volt a bevonulás az ígéret földjére, ugyanez, bemennek Isten nyugalmába, de ez a Jézuson keresztüli kapcsolat Istennel, az élő Istennel, ez a nyugalom, aminek a képe volt az ígéret földjére volt bevonulás. És ugyanezt látom, hogy megnyugodtak Istenben, és ja, velünk próbálkoznak, igazából most akkor Istennel kerültek szembe. És szerintem ez fontos nekünk is megtanulni, hogy amikor küzdünk, amikor küzdelem van, nem csak Isten velünk van, hanem Isten benne van abban a küzdelemben. És ha Istennel szemben van valami, akkor így... Tehát az nem egy nyerő pozíció Istennel szembe szállni és küzdeni. Aha. Igen. Tök jó. Tök jó. Köszönöm, igen. Tehát egy olyan gondolat hangzott el, hogyha megnézünk egy forgószelet, vagy egy hurikánt, vagy ciklont, annak a közepén is, hogy ott van a nyugalom. Ott csend és béke van. És kívül van, körbeveszi a nagy erő. Ennek a nyugalomnak a helyét. Tök jó a kép. Na, haladjunk tovább. Tehát Ásza a megpihent, megnyugodott az Úrban. Most átugrunk a 15. fejezetet, és a 16. fejezetben viszont egy másik konfliktusról olvasunk, az Izrael királya ellen, mert Izrael királya elkezdett szervezkedni, építeni egy ilyen erődített várost Judával szembe. És itt például egy negatív fordulat következik be Ásza életében, mert elkezd a saját erejére és ügyességére támaszkodni az Úr helyett. Tehát konkrétan felbéreli Szíriát, hogy ők rohanják le Izraelt, és akkor így szabadítsák meg őket ebből a helyzetből. És Szíria meg is teszi, amit akartak, megtámadják Izraelt, a probléma elmúlik. Tehát Ásza saját esze révén megszabadítja Júdát, és nézzétek meg, megint jön egy próféta, és mit olvas, mit látunk? Abban az időben ment Hanáni próféta Ászához, Júda királyához, és ezt mondta neki. Mivel Arám királyában bíztál, és nem az Úrban, a te Istenedben, ezért szabadult meg kezedből az Arám király hada. Hát nem volt-e az etiópoknak és a libiaiaknak nagy seregük, igen sok harci szekerük és lovasuk? Mégis mivel az Úrban bíztál, kezedbe adta őket. Mert az Úr szeme körbejár az egész földön, hogy hatalmát megmutassa azoknak, akik teljes szívvel ragaszkodnak hozzá. Bolondul cselekedtél ebben a dologban, ezért mostantól háborúk lesznek ellened. Azt csináltam, hogy a királynak a dolga, nem? Megszabadította az országát a problémától. De az Úr másképpen látja. És szerintem ez az egyik legfontosabb, amit szeretném, hogy megértsünk ebből az egészből, amiről beszélünk. Hogy Isten meg akarja mutatni az ő erejét azokon keresztül, akik hisznek. Tehát most mondok valamit, miben mutatja meg Isten az erejét? Mondjuk egy csodálatos gyógyulás, egy anyagi áldás, vagy nem tudom, egy bármilyen helyzetből kimenekít, egy kapcsolatot helyreállít. Tehát nem az, hogy lehet arról beszélni, hogy Isten akarja ezt. Van, aki ezen tűnik, hogy Isten meg akar gyógyítani, meg akar áldani. Igen, Isten meg akar gyógyítani, meg akar áldani. Aztán, vagy hogy Isten képes rá, talán az első, hogy képes rá, igen, képes rá, meg akarja, nem csak hajlandó rá, hanem ő konkrétan ezt jelenti, az ige, vissza is megyek. Az Úr szeme körbejár az egész földön, tehát képzeljétek el, hogy nagyítóval gondolom, vagy távcsővel, inkább nagyítóval, és keresi azt, hogy hol van valaki, aki úgy igazán benne bízik. És itt van egy olyan mozzanat, amit itt lássunk meg, ugye azt mondja az ige, hogy Isten az ő dicsőségét nem osztja meg emberrel. Isten a dicsőségét nem osztja meg. Tehát, ha van valaki, azt mondja, hogy Isten, ezt te fogod csinálni, nem én ezt nem tudom, mint ahogy a NASA ezt tette is, 1 millió katonával szemközt, ha van ilyen ember, Isten ezt kifejezetten akarja, hogy ilyen embereken keresztül megmutassa az ő erejét. Tehát Istennek a motivációját, motiváltságát soha ne vonjuk kétségbe, hogy ő akarja az erejét megmutatni. Ő meg akarja mutatni. És számomra ez egy nagyon nagy tanulság, hogy Istennek a motivációval semmi probléma nincsen. Semmi probléma nincs. Isten keresi azokat az embereket, akik benne bíznak, hogy megmutathassa az ő erejét rajtuk keresztül. Szokták mondani azt, hogy oka van annak, hogy bizonyos emberekkel történnek csodák, és másokkal meg nem. És most nem akarok senkit, senkire semmilyen lepedőt se, hogy nem ez a célom ezzel. De ez egy állítás, hogy oka van annak, hogy bizonyos emberek átélnek csodákat, bizonyos emberek nem élnek át csodákat. És ezek az okok jellemzően, tehát nem az van, hogy Isten azt mondja, hogy ő igen, ő nem. Isten nem személyválogató, hanem bizonyos emberek úgy élik az életüket, olyan életvitelt folytatnak, olyan állapotban tartják a szívüket, mások meg nem. Ebben van a szórás az emberek életében, hogy milyen életet élnek, és a szívük milyen állapotban van. És Ásza ezért kapja a feddést, ő nem az Úrra hagyatkozott. És érdekes módon ebből Ásza nem tért meg. Tehát azt írja az ige, hogy a prófétát, aki ezt mondta neki, börtönbe záratta, és utána beteg lett, és csak orvosokkal próbálkozott, Isten nem is kereste ezt, így fölrólja neki a... De mondjuk lesz konklúzióként, hogy Isten meg akarja mutatni az ő erejét azokon keresztül, akik hisznek. És menjünk tovább az utolsóra, mert megy az idő. Jósáfátnak a... Ja igen, bocsánat, meg akarja mutatni az erejét benned, és neked, és csak arra vál, hogy ráhagyatkozzál. Jósáfátról beszéljünk. Ő is nagyon érdekes. Kezdjük azzal, hogy a 18. fejezetben olvasunk róla egy hibát, ami alapvetően egy pozitív király volt. De Aháb királyról nem kell nektek külön beszélni, mert Illés proféta történetében mindig hallunk Aháb királyról, akinek a felesége volt Jezabel. Hát Aháb egy eléggé istentelen király volt. És mit csinál Jósáfát? Szövetkezik vele. Nem okos, ezért később feddést is kap. Mert igen, valóban Júda, Izraelnek a fiai, tehát hogy nagy bratyidás van, de egy istentelen emberrel összeállt. És azt mondja, ezt nem gyűjtöttem ki, de a 2 Korintus 6-ban írja azt Pál, hogy miköze van Krisztusnak Beliálhoz. Miköze van egy hívő embernek, hogy ilyen közösség van egy hívő és egy nem hívő között. Ugye ezt általában házasságra szokták mondani, hogy egy hívő ember ne házasodjon nem hívő emberrel. De ugyanez igaz itt is, hogy Jósáfát összeállt egy Istenhez tartozó valaki egy istentelen emberrel. És a sztorit nem olvasom föl, nagyon érdekes, ajánlom, hogy olvassátok el, mert Aháb királynak, nem tudom, már volt 200 prófétája, akik ott ül Jósáfát, meg Aháb, és akkor így, hát menjünk-e Szíria ellen, mit gondoltok? És akkor jön 200 proféta, és igen, igen, győzni fogtok. Igazából vicces, mert megkérdezi Jósáfát Aháptól, hogy Oké, okay. Nincs még valaki proféta, akit meghallgathatnánk? Tehát, hogy ez így elég... és akkor azt mondja a Háb, hogy hát, van még ez egy proféta, de őt úgy utálom, mert állandóan rosszat profétál nekem. De hallgassuk csak meg őt is, akkor, és persze jön az a íze, nem tudom, hogy hívták, és akkor mondja, hogy nyilván, hogy, sőt, és akkor azt mondja el, hogy láttam a mennyben, ahogy az Úr előtt megjelennek az angyalok, és egy hazug lélek jelent meg előtte, és azt mondta, hogy hazug lélek leszek a profétái szájában, és megtéveztem őt, és persze őt is börtönbe csukják, és mindegy, de mennek, és egyébként a Háb király így hal meg, hogy valóban fölvonul Szíria ellen, és ott hal meg a csatában, de Jósáfát király megmenekül, mert ő az, aki... Aháb elrejtőzni próbált, Jósáfát ott rakta, hogy te öltöz ilyen királyi ruhába, hogy azt higgyék, hogy te vagy a király, és de Jósáfát az úrhoz kiállt, és az úr megmentette őt. Ahábot viszont egy ilyen nyilvessző, amit csak úgy kilőnek így a semmiből, azt találja el, és ott hal meg. Tehát elképesztő a sztori. De ami ebből nekem tanulság, az az, hogy a nem jó társaság hatással van rá, hogy mennyire halljuk Isten hangját. Ugye erről beszél Pál apostol is, hogy ne tévedjetek, a jó erkölcsöt megrosztja a rossz társaság. Jósáfát pusztán azzal, hogy szövetkezett Aháb király, és még hallotta is a proféciát, de mégsem volt képes jó döntést hozni. Ez számomra mindenképpen tanulság az ő életéből. Pörgetem tovább, mert megy az idő nagyon. Aháb ugye csak egyféle proféciát akart hallani, nem akarta hallani azért csak egy dolgot. Jósáfátnak tudnia kellett volna, de nem tudta. Aztán pedig viszont egy Moab és Ammón, azt olvassuk a 20-as fejezetben, szövetkeztek és Júda ellen támadtak. Egy hatalmas sereg jött előtt ellenük. És mit csináltak? Ezt most nem olvasom fel, csak a sztorit mondom. Tehát először is berezeltek. Féltek. Ugye ez teljesen normális, ha az ember fél. Azt mondja, de igen, azt hiszem ez a leggyakoribb parancs benne, hogy ne félj, ne félj, ne félj, ne félj, ne félj, ne félj. Oké, normális, ha az ember fél, de ne maradjon ezen a helyen, hogy félelemben van. Ne maradj ott. Hogyan ne maradj ott? Istennek a tökéletes szeretete kiűzi a teljes félelmet, ezt mondja Pál apostol. Azt hiszem Pál apostol, hogy lehet, hogy János. Isten szeretetében fürödjél meg, a félelmet ki fogja űzni belőled, és utána, miután féltek, az urat keresték, böjtöltek, és az úr előtt fölvállalták azt, hogy képtelenek megoldani ezt a helyzetet. Nem tudják megoldani, és Isten kegyelmére bízták magukat. És ez egy nagyon szép történet. És le is írja, de ezt azért felolvasom ezt a részt, hol van ez a 20-as fejezet? A 20-as fejezetnek a 12-es versétől olvasom. Ó Istenünk, nem ítéled meg őket, mert nincs bennünk erő e nagy sokasággal szemben, amely ellenünk támad. Nem tudjuk, mit tegyünk, hanem csak te rád néz a szemünk. Ott áll a király egyébként, ez is mennyire, milyen szíve annak az embernek. Ott áll az egész országa előtt, és azt mondja, hogy... nem tudom megoldani. Tehát nem félt attól, hogy az emberek azt mondják, hogy te akarsz, aki te vagy a királyunk. Te vagy a király. És azt mondod, hogy nem tudsz mit csinálni. De ő nem ilyen fából faragták. És az egész Júda ott állt az úr előtt gyermekeikkel, feleségeikkel és fiaikkal együtt. Teljesen Isten kegyelmére bízták magukat. És az úr válaszolt. Pont egy dicsőítésvezetőnek a fiával, vagy fián keresztül. És azt mondja, hogy ne féljetek és ne retegjetek e nagy sokaságtól, mert nem ti harcoltok velük, hanem Isten. Ezt ki is gyűjtöttem. Igen. Akkor rászállt az úr lelke a gyülekezet körében. Jahaziére, aki Zekarjáhú fia, aki Benájá fia, az Jeiel fia, az Mattanyá fia, Ászá fiai közül való lévita volt. Ászá volt a dicsőítés vezető. És azt mondta, mindnyájan, akik Júdában és Jeruzsálemben laktok, és te Jósáfát király, halljátok meg szavamat, így szól nektek az úr, ne féljetek és ne rettegjetek-e nagy sokaságtól, mert nem ti harcoltok velük, hanem Isten. Ugyanez, Isten harcol velük. Holnap szálljatok szembe velük, szembe kellett szállni velük, oda ki kellett vonulni ellenük. De Isten harcolt. Íme ők a Cíchágon vonulnak majd fel, és rájuk találtok a völgy szélénél Jeruel pusztájával szemben. Nem is kell nektek harcolnatok, hanem csak álljatok veszteg, és meglátjátok, hogyan szabadít meg titeket az Úr. Ugyanezt mondta ugye Mózes a tenger ketté választása előtt, hogy Maradjatok vesztek, és meglátjátok az Úrnak a szabadítását. Júda és Jeruzsálem, ne féljetek és ne rettegjetek, holnap vonuljatok ellenük, mert veletek lesz az Úr. Elképesztő profécia. És ezek után mit csináltak? Szerintem kigyűjtöttem, miután tanácsot tartott már a király a néppel, előállította az Úr énekeseit, hogy dicsérjék őt szent öltözetben a sereg előtt menve, és énekeljék. Adjatok hálát az Úrnak, mert örökké való az ő irgalmassága. Mennek a sereg ellen, és akkor elől mennek az éneklők, és ezt így éneklik. Ennyi. Ez volt a haditervük ezek után. Annyira tetszik. És persze a sztorit talán ismeritek, hogy mire kiérnek oda, nem volt harc. Mert egymásnak támadta két sereg, meg valamilyen harmadik sereg, és egymást gyilkolták le. Igazából annyi volt a dolguk, hogy összegyűjtsék a hadizsákmányt. A környék minden királyságára Istentől való rettegés szállt ezután, amikor meghallották, hogy az Úr harcolt Izrael ellenségei ellen. És nekem ebből az a konklúzió, hogy ha Isten igéje valamit mond, a profécia ezt vedd úgy, ahogy megmondta. Nyugodtan vedd úgy, ahogy megmondta, és hát kicsit megcsúsztam az idővel, de a négy királyból ennyit szerintem el lehet vennünk. Roboam esetében a szívünk előkészítése Isten keresésére, ez egy fontos tanulság. Abija esetében bízni abban, hogy Isten velünk van. Ásza esetében, hogy ne vonjuk kétségbe Istennek a motiváltságát arra, hogy csodákat tegyen az életedben. Jósáfát esetében pedig, hogy merd Isten igét úgy venni, hogy az meg van írva. Amen. És most van dél, úgyhogy csináljuk azt, hogy akkor én lezárom egy imádsággal az alkalmat. De ha valaki úgy van itt, hogy bármi kapcsán imádságot szeretne, akkor itt maradunk. Aki menne, vagy dolga van, vagy bármi, nyugodtan menjen, itt leszünk egy páran. Légy szíves, ne menj úgy haza, hogy ha valaminek kapcsán imádságot szeretnél Istennek, Isten szeretnéd bevonni egy kérdésbe, hogy ezt nem tettük itt meg. Isten, köszönjük szépen neked a te drága ígédet, és mindazt, amit azon keresztül tanítasz nekünk. Köszönjük Istenünk, hogy te formálsz minket a te képedre. Köszönjük, hogy te kijelented magad, és hogy te örömedet leled abban, hogy kijelented magad mi nekünk. Istenünk, szeretünk téged, és szeretnénk azzá válni, akinek te látsz minket, akinek megteremtettél minket. És Istenünk, imádkozunk azért, hogy mindig tudjuk azt, hogy te velünk vagy, hogy ha mi benne vagyunk egy helyzetben, akkor te is benne vagy abban. És hogy aki velünk tervez bármit csinálni, az veled találja szemben magát. És szeretnénk, Istenünk, te rád hagyatkozni és benned bízni, hogy lássuk a te erődet megmutatkozni. És köszönjük, drága Szent Szellem, hogy te bennünk vagy. És hogy akikről olvastunk, ők még nem is voltak újjászületve. És ami nekünk van, az még ennél sokkal több. Köszönjük Istenünk. Amen.